egyelőre, tehát azt a kort kerestem, ami megfelelhet annak, hogy már színház a színház, de még rituális, szakrális dimenziói is vannak.
Az este a házigazda Fazekas István drámaíró, vendége Adorján Viktor irodalom és színház történész. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban. Kívánság kosár.
Válogasson kedvére a Magyar Rádió archívumából. Hívjon minket a 061 vagy 0630 759 5100-es telefonszámon, vagy küldjön levelet. Címünk 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Kérjük, ossza meg velünk azt is, miért fontos önnek a választott zene vagy prózai felvétel.
Kívánság kosár. Vasárnap délután 15:30-tól a Kossuth Rádióban.
Titkok tengere. Új sorozat. Minden nap 16 órától dupla részekkel a Dunán.
A hely. A műsorvezető Belényi Barbara.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Mai helyszínünk a Memento Park, amely egy csodálatos környezetben a Kamaraerdő és a Tétényi fennsík szélén áll. Itt azokat a szobrokat és kültéri alkotásokat gyűjtötték össze, amelyek 1956 és 89 között Budapest utcáin, terein dicsőítették a szocializmust. 70 éve lázadt fel a magyar nép az elnyomással, a politikai önkényuralommal szemben. Első adásunk az 1956-os forradalom mártírjainak emléknapján június 16-án hangzott el Nagy Imre és társai 1958-ban történt kivégzésének emlékére. De nemrég volt a független Magyarország napja is. Utóbbi nemzeti emléknapot a szovjet csapatok 1991-es kivonásának emlékére tartjuk. A tematikus útvonalon a bronzba öntött, kőbe faragott szobrok segítségével idézzük fel a 70 évvel ezelőtti eseményeket, akik pedig segítenek ebben az utazásban. Holp Judit, a Memento Park turisztikai és társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója, Rétli Ákos kuratóriumi elnök és Bosnyák Zoltán tárlatvezető, kommunikációs és kreatív munkatárs. Jó napot kívánok! Holp Judit igazgató azt mondta, hogy Münnich Ferenc szobra előtt állunk.
Köszöntöm én is a Kossuth Rádió hallgatóit. Most egy huszárvágással egy olyan gondolatot idéznék meg, amiről lehet, hogy több embernek elsőre beugrik Münnich Ferenc, ugyanis utcát is elneveztek róla. A mostani Nádor utca az egy kori Münnich-Ferenc utca, és így szólt a rigmus, hogy valaki ott lát az út szélén ott hagyva egy táskát, és kérdezik, hogy hát és ez kinek a cucca? Kinek a cucca? Mire így hangzott a válasz, hát kinek a cucca? Hát a Münnich-Ferenc utca. Szóval nagyjából ez az, amit nagy valószínűséggel abban az időben Münnich-Ferencről tudtak. Az 1956-os forradalom előtti héten történt Rajk László újratemetése, és Rajk László, aki a Rákosi korszak belügyminisztere volt, ő volt a rendszer első belső áldozata. Ez volt az első olyan kirakatper, amellyel a rendszer saját gyermeke ellen fordult, és ezért válhatott valóra az ő újratemetése 1956-ban. Özvegye Rajk Júlia hadhatós és kitartó közbenjárásának köszönhetően is ezen az újratemetésen Münnich Ferenc is nyíltan elítéli a sztálinista rákosista terrort. És egy héttel később, amikor kitör a forradalom, Münnich Ferencben feléled a keményvonalas kommunista.
De hogy lehet ekkora pálfordulat egy hét leforgása alatt?
Az a helyzet, hogy a sztálinista terror, abban volt egy konszenzus, hogy az valóban elítélendő, de a kommunizmus maga, az viszont attól még a keményvonalas kommunisták számára valóban a nép és világ megváltó eszme volt. És ezért érezhette Münnich Ferenc azt, hogy őt elárulta az egész magyar nép, köztük egykori legjobb barátja Nagy Imre is. Onnantól kezdve a forradalom leverésének élére állt, és ő volt az, aki a vidéki sortüzeket jóvá hagyta, ő volt az, aki sürgette a szovjet vörös hadsereg beavatkozását, és ő volt az, aki a megtorlások alatt élet és halál uraként részt vett annak a 225 embernek a halálbüntetésének kirovásában. 22 ezer körüli a bebörtönzöttek száma, 175 és 200 ezer fő közé tehető a politikai menekültek száma. Hogyha megnézzük az alkotást, a szobrot,
közelebb megyünk egyébként.
Először is, amit észreveszünk, hogy Münnich Ferenc egy lojális úriemberként áll előttünk. Öltönyben van.
Lehetne egy kedves nagypapa is.
Így van, bizalmat gerjeszt. Tehát szó sincs arról, hogy nekünk rettegnünk kellene tőle. Nézzük csak meg mégis azt a bal kezet. Egy kicsit olyan, mint hogyha nem engedné felemelkedni az embert a víz alól, mint hogy pont így aletenném a fejemet, akkor pont odaférne, és pont nem tudnék.
Erő is feszültség van benne, ez biztos.
Teli van vele, és nézzük meg ezt a jobb kezet, mint hogyha egy békejobbot nyújtanék. Ugyanis a kádári konszolidációban ő belügyminiszterként az enyhülésnek adott teret a jogrendőreként. És az egyik legkevésbé ismert tény, mert ugye a kádári konszolidáció kapcsán pontosan tudjuk ugye a nyugatra utazás lehetőségét, a kék útlevél megjelenését, vagy a magánvállalkozások nyitásának lehetőségét, azt, hogy egy picit fogyasztóibbá, politikailag kikönnyítetté akarták tenni az egész társadalom működését, de azt, hogy 1961-ben Magyarország negyedik európai államként dekriminalizálta a homoszexualitást, azt nagyon kevesen tudják.
És ez neki köszönhető, Mőni Ferencnek?
Meg annak a koncepciónak, hogy hogyan akart a Szovjetunió egy mintaországot gyártani Magyarországból az 56-os forradalom és a megtorlások után a geopolitikai lokációnknak köszönhetően a legnyugatabbi országként nem tudta megengedni magának a Szovjetunió és az akkori elnöke Nikita Hruscsov azt, hogy Magyarországot egy még a sztálininál is mélyebb büntetésbe és diktatúrába sodorja. Az, hogy fokozatosan oldották föl, látszólag fokozatosan oldották föl ezeket a diktatórikus jogrendet, az mindenképpen inkább a nyugatnak szólt.
És akkor lépjünk tovább, Mőni Ferenc szobrától sétáljunk tovább. Rétli Ákos kuratóriumi elnök, ugye az 70 éves emlékév kapcsán itt számtalan program, rendhagyó tárlatvezetés történt a Szoborparkban, itt a Tétényi Fennsík szomszédságában.
Néha olyan csoportok hallgatják csillogó szemmel a vezetéseket, akikről nem is sejteni az ember, hogy érdeklődőek lesznek. Volt például a kedvenc egy 60 fős csoport, ami Paksról érkezett, a legfiatalabb résztvevője 3 éves volt, a legidősebb 90-valamennyi. Ők azt mondták, hogy legyen ez egy rövid vezetés, és aztán ez a rövid túra 1,5 órásra sikeredett, mert annyit kérdeztek, és annyira csillogó szemmel hallgatták az egészet, és olyan érdeklődőek voltak. Na de most itt nem egy ilyen klasszikus vezetésen veszünk részt, bár azért említést kell tenni arról, hogy hol is vagyunk, mert ez a Memento Park Szoborpark, ez tulajdonképpen egy konceptuális alkotás. Ez egy olyan létesítmény, ahol mindennek van valami jelentőség. Ez, ahogy bejövünk a főbejárattól, egy és igaz úton indulunk el, és erre végtelen sétányok, végtelen végtelen jele, hiszen ezek végtelen sétányok. 3 végtelen sétányunk van. Az első az a felszabadulás és a magyar-szovjet barátság végtelen sétánya, ahol ez alapján, eme koncepció alapján kerültek elhelyezésre az emlékművek. Az utolsó, az a munkásmozgalmi események és fogalmak végtelen sétánya. A középső pedig, amelyen most állunk, ez a munkásmozgalmi személyek végtelen sétánya. Megszámoltuk, hogy itt 14 egykor élt létező szeméről van szó, és a rendszer sajátossága, hogy ebből a 14 szeméből összesen 4-en haltak természetes halált. És ezeknek is a többségét a saját elvtársaik végezték ki. Láthatunk itt szupersztárokat, akik ennek a korszaknak a szimbolikus személyei. Előbb Leninről is beszéltünk, itt most Münich Ferenctől érkeztünk meg ide, de hát vannak olyan személyek, akikről senki nem hallott. És megállunk Turner Kálmán emléktáblája előtt.
Egyárban dolgozott Turner Kálmán elvtárs, akit az ellenforradalmárok 1956. november 4-én galád módon meggyilkolták, harcos élete példakép számunkra. Tehát ő egy egyszerű vasgyári munkás.
Igen, bár egy nagyon élénk és aktív pártaktivista is volt ő, aki a kommunista ideológia terjesztésében azért részt vett, és mindenfajta szervezetekben aktív munkát vállalt. Ha tudjuk, hogy ő csepeli volt, akkor tudjuk, hogy Csepelen is szükség volt helyi hősökre, tehát az ellenforradalom mártírjaira minden kerületben szükség volt. Tehát mindenhol kellett találni valakit, akire fel lehet nézni, akit alapján, vagy akinek a sorsa alapján meg lehet említeni az ellenforradalmat, én ezt határozottan az idézőjelben mondom, de hát most a kommunista narratívát követjük, és ez a tábla is gyönyörűen mutatja azt, hogy mit kell gondolni erről az egészről. Egy ábban dolgozott Turner Kálmán elvtárs, tehát már elvtárs, ezzel már pozícionáltuk Turner Kálmánt, hogy ő a mi elvtársunk, tehát közülünk egy. Kit az ellenforradalmárok, tehát akit az ellenforradalmárok meggyilkoltak, nem akárkik, az ellenforradalmárok, itt most le is van írva, nem forradalom volt, hanem ellenforradalom. Galád módon meggyilkoltak. Ez nagyon fontos. Galád módon. Tehát harcos élete példakép számunkra. Ez tulajdonképp egy ilyen eskütétel, egy hitvallás. Ő a harcos élete példakép számunkra. Tehát Turner kálmából így lesz szent, és így kerül be ide ezek közé, a szupersztárok közé. És hát erről szól a Memento Park. Ez a fő alkotói koncepciónak az irányvonala, hogy senkikből is lehetnek valakik, hogyha az a propagandát, a politikai propagandát, a politikai szándékokat szolgálja.
56-70. Emlékezzünk a forradalom 70. évfordulóján a szabadságharc hőseire.
Szóval ki mindenkiről állíthattak még szobrot, nevezhettek el tereket, utcákat, Bosnyák Zoltán tárlatvezető. Van még ilyen személy akár itt a Memento Parkban?
Igen, Csepel, ugye az én szülőföldem, is rendelkezik egy ilyen személye, méghozzá Kalamár József személyében, aki kapott itt egy mellszobrot, konkrétan a csepeli Lenin szobor mellett, szomszédságában, és róla bizony, hát Csepel egyik leghosszabb útját nevezték el, most már Szent István nevét viseli, de akkoriban ugye azt kell tudni róla, hogy ő egy helyi pártitkár volt, és leginkább, ahogy én hallottam, hogy őt nagyon utálták az emberek, leginkább azért, mert ő volt felelős a lakásoknak a kiutalásáért, és bizony, aki nem volt megfelelően jó elvtárs, annak rossz megjegyzés keretében mondott nemet, úgyhogy emiatt őt nem nagyon szerették, és amikor az 56-os forradalom eseményei elértek Csepelre is, ő bizony akkor elbújt, méghozzá az akkori székházból, pártszékházból elmenekülve, gyakorlatilag egy iskolában bujkált, az unokája vitte neki az élelmet, és ő vitte neki a hírt, hogy bizony őt most meg fogják találni, mert tudják, hogy ott bujkál, és meg is érkeztek a forradalmárok, természetesen ellenforradalmárokként voltak beállítva később, szóval amikor megérkeztek őt, akkor nekiállták elvinni vissza a csepeli központ felé, egy forradalmár gyakorlatilag, vagy ellenforradalmár, nézőponttól függően őt lelőtte. Emiatt azt az útat, ami az az iskolához vezetett, és ami őt vitték is, ahol ez a gyilkos lövés érte, ő róla nevezték el.
A köztársaság téri ellenforradalmi emlékmű kapcsán már beszéltünk arról, hogy egy nagy központi helye volt az idézőjelben ellenforradalmi emlékezetnek, és ez a köztársaság tér volt. És hogy ez a két alkotás, a hosszú fal, amit képregényként mutattunk be, illetve ez nem egy időben állították őket, de konceptuálisan összetartoztak. Egy összeomló, egy segítségért nyúló, kiáltó munkásalakot látunk.
Miért néz ennyire felfelé?
Ez élete utolsó pillanata, ugyanis a Galád ellenforradalmárok hátba lőtték, és ezt mind idézőjelesen mondom természetesen. Ami a munkásábrázolással kapcsolatban a kommunista propagandában nagyon fontos, hogy mindig kivétel nélkül védtelen. Tehát mindegy, hogy éppen a halála utolsó pillanatában ábrázolják, mindegy, hogy éppen egy szovjet katonával parolázik, mindegy, hogy száll egyenesen áll és emelt fővel a jövőbe tekint, mindig észlelhető rajta az, hogy védtelen. Tehát mi az egyetlen dolog, amiben ő bízhat? Az eszme. Igen, a hatalom és az eszme, amit a hatalom képvisel.
Rétli Ákos.
Ez a posztamens megidézi az eredeti állapotokat, bár a köztársaság téren egy ennél sokkal nagyobb talapzaton állt, nem magasabb, hanem kiterjedésében egy nagyobb területű talapzaton állt ez a figura.
Ez a mai második János Pál pápa tér.
Ez a második János Pál pápa tér. Ez a távolság, ez tulajdonképpen azt mutatja, azt szimbolizálja, hogy ez a áldozat, ez a figura magányos volt, ez mindentől elszigetelődött, és igazából az ő halála pillanata az egy egyedi áldozat volt a részéről.
Ezek az alkotások, ezek itt az elmúlt 20-25 évben, amióta egyébként a külföldi művészvilág figyelme az időről időre a Memento Park felé fordul, de szerencsére az utóbbi években már a magyar kultúra és művészet szereplői is előszeretettel használják a Memento Parkot művészeti akcióterületként, annak minden erényével és bájával. És például az egyik legemlékezetesebb ilyen eseményünk az a Soha Róza kísérleti kórussal együttműködésben valósult meg. Ők egyébként több ízben visszatértek, tehát látszik, hogy kialakult egy nagyon jó kötődés, és hogy ő számukra a Memento Park egy visszatérő inspirációt jelentett. Halas Dóra Karnaggyal és Nagy Fruzsina jelmeztervezővel együtt született meg az Előre, majd pedig az E-Block nevű alkotás, és pontosan ezelőtt a szobor előtt is volt egy jelenet, ahol 15 énekes jelmezbe öltözve utánozta az ő testtartását, és egy nagyon monumentális és mozgalmas esemény volt. Majdnem 8-10 szobrot érintett mind a kettő előadás is, az Előre is és az I-blokk is.
Közben Bosnyák Zoltán tárlatvezetővel elindulunk a legvidágabb barak felé, és hát adódik a kérdés, hogy kik az alkotói ezeknek a kültéri, köztéri szobroknak?
Igazság szerint több alkotó is van, aki több szoborral is szerepel itt, és a kiváltságosok körét nem igazán a párthűség határozta meg, hanem inkább a művészi teljesítmény. Tehát itt ezért szerepelhet itt Kisfaludy és Tróbl Zsigmond is több alkotással, és hasonlóképp Kalló Viktor, akinek szobrától éppen haladunk elfelé.
Tehát ők tehetséges szobrászművészek voltak, ez vitathatatlan ezek szerint.
Így van, tehát kifejezetten magas művészeti nívót képviseltek. A szobor kapcsán még annyit akartam volna elmondani, hogy jól mutatja a megrendelő és a művészek viszonyát az, ahogy a éppen halálos lövést kapó munkás összerogyó szobra kapcsán, ugye Kalló Viktor például 2,5 méteresnek szánta, míg a megrendelő egy 10 méteres monumentális alkotást várt el, és hát pont félúton az 5 méteresnél találtak kompromisszumot.
És hogy sétálunk tovább a Memento Parkban, a Szobor Parkban, megemlékezve a 1956-os 70 éves évfordulóra, hiszen egész év arról szól, hogy a forradalom és szabadságharc eseményeiről megemlékezzünk országszerte, nem csak itt a fővárosban, hanem Veszprémben is. Ebből hallhatnak most egy összeállítást, a szerkesztő Felszegi Csaba riportja következik.
Márkusné Vörös Hajnalka helytörténész levéltáros, hogyan készülnek Veszprémben, a Várbörtön Múzeumban az 56-70 évfordulóra.
Közgyűjteményi összefogással készülünk a évforduló megünneplésére, illetve kifejezetten hangsúlyosan arra, hogy a fiatalokat tudjuk bevonni a 70 évvel ezelőtti történéseknek a mindennapjaiba és a jelentőségébe. A könyvtár, múzeum, levéltár, Várbörtön látogató központ előkészítésként rendszeres sétákat tart az érintett helyszíneken. Ugye tudjuk, hogy Budapest után Veszprémben voltak a legnagyobb harcok, és mindaz talán kisebbel, de nem kevésbé jelentőséggel megtörténtek, mint Budapesten. A nőtüntetéstől az egyetemi felvonulásig, az egyetemisták ellenállásáig, és ezeknek a helyszíneknek a bejárásával reméljük, hogy a mostani fiatalság is sokkal jobban bele tud bizonyos helyzetekbe képzelni magát, aminek aztán a hozadéka az is lenne, hogy ősszel egy barangoló helyzetszituációkkal, versennyel fűszerezve megmérettethetik a sétákkor kapott impulzusokat, hogy mennyi maradt meg, és mennyire tudják rekonstruálni, vagy mennyire tudnák belehelyezkedni bizonyos helyzetekbe, mit tennének, és hogyan, hogyha megismétlődne, bár ne ismétlődjön meg.
Illetve hát Nincenti kapcsán, ugye, aki hát nem is olyan sokáig, 2 hónapig raboskodott a Várbörtönben, ugye az élsőség, az egyház is tart ilyen típusú sétákat.
Igen, ugye Nincenti József szintén egy nagyon kritikus időszakban, 44 őszétől 45 nyaráig volt veszprémi püspök, és a nyilasok egy hónapra zárták be a veszprémi börtönbe, innen kerül majd tovább Sopron-Kőhidára, és 45-ben Sopron-Kőhidára szabadulva jön haza éppen 45 áprilisában Veszprémbe, is látja a háborúnak a szörnyűségeit, és innen kerül majd a herceg primási bíborosi székbe, Esztergomba, ahol aztán nagyon kevés ideig tud a hívei között lenni, mert tudjuk, hogy már 46-ban perbe fogják, és attól fogva szinte folyamatosan elzárva, rabságban, kínozva kell, hogy az életét téje, tehát mint vátesz, ezek a különleges helyzetek ott vannak Nincenti életében, amit ő felismer, és megteszi azt, amit meg kell tennie.
A Hely Report műsor a Kossuth Rádióban.
Réczi Ákos is szeretne mondani a művészekkel kapcsolatban valamit.
Sokszor elhangzik, hogy hát a szobrászok között sokkal többen voltak ennek a bizonyos megidézett korszaknak a hívei. Ez nem igaz. Míg egy költő írhat a fióknak, míg egy festő festhet saját magának, ez nem költség, nem probléma, nem téma. De egy szobrász csak akkor tud alkotni, hogyha van megrendelése, mert egy szobrot kiönteni már az 50-es években is sok-sok százezer vagy millió forintba került. Kinek van ennyi pénze? Természetesen a megrendelőnek, ami abban az esetben csak az állam lehetett. volt. Így aztán kénytelenek voltak alkotni olyan szobrokat is, amelyek megfeleltek a korszak elvárásainak, amik megfeleltek a megrendelők igényeinek, mert akkor alkothattak olyasmit, amit ők maguk is szerettek volna.
A legvidámabb barak előtt állunk, egy tényleg egy fa építmény, egy egyszintes, lapostetős fa építmény. 56-70 év kapcsán sokat beszéltünk arról, hogy az országszerte számtalan program volt itt. Mennyire pesdült fel az élet itt az elmúlt egy évben? Kíváncsiabbak az érdeklődők, vagy itt kellett olyan rendhagyó programokat hozni, ami kifejezetten a 70 éves évfordulóra készült, Holp Judit?
Azt tapasztaljuk, hogy évről évre egyre hosszabb a konkrét évforduló, az október 23-a körüli vendégáramlás. Akár az egyéni, akár pedig az iskolás csoportokról szóljunk. Eddig egy hétre koncentrálódott, vagy akár csak az október 23-át megelőző, vagy követő napokra, és most már ott tartunk, hogy mindegy, hogy most budapesti, vagy vidéki iskolák érkezéséről beszélünk, egyszerűen széthúzódik, és két héten keresztül folyamatosan jönnek. Tehát igen, úgy látszik, hogy ez egy jó dolog, hogy hozzá tudnak érni, ugye beszéltünk arról is, hogy valóban, hogy fizikailag is meg tudják érinteni a történelmet, és hogy őket is megérinti a történelem, és itt a Memento Park szoborparkban a Sztálin csizmák, a legvidámabb barak fotókiállítása, bent láthatóak a Sztálin csizmák gipsz mintái, az imént megidézett szobrok, tehát számtalan módon lehet kapcsolódni ehhez a korszakhoz, számtalan megközelítésből, és az, amit olyan nehéz a történelem könyvből felfogni, hogy ellenforrad hogyan lehetséges ez, az itt valósággá és érthetővé válik. Ez pedig nagyon fontos, hogy egy ennyire ellentmondásos történelmet a felnövekvő generációk jól értsenek. Úgyhogy mi nekünk ebben az emlékévben, és egyébként fennállásunk óta az egyik legfőbb küldetésünk az, hogy programok nélkül is felkerekedjenek az emberek, és kijöjjenek, és emlékezzenek, és ha ez az emlékezés ez fájdalommal jár, akkor is tegyék meg, mert így tud feldolgozódni a múlt nehéz hagyatéka. Ezért is tesszük ingyenesen hozzáférhetővé az 1956 70. évfordulója kapcsán ezt a rengeteg anyagot, amit feldolgoztunk.
És akkor belépünk a barakba, a vidám barakba, Bosnyák Zoltán tárlatvezetőt.
Hát ez nem egyszerűen a vidám barak, ez a legvidámabb barak, hiszen ez volt Magyarországnak a neve gyakorlatilag itt a Vasfüggönyön innen. Köszönhetően annak ugye, hogy az 56-os események utáni megtorlások után egy olyan konszolidáció érkezett, ami a legenyhébb terrort, vagy a legnagyobb szabadságot, fogalmazzunk így, adta a népnek.
Tehát ez a 60-as évek, ugye? Ez a puha diktatúra.
Ez jött el a Kádár korszakkal, gyakorlatilag a puha diktatúra időszaka, a 60-as évektől kezdve, ugye egészen a 89-es eseményekig.
Rendszerváltás felé különböző képeket látok fent a falon, ezt hagyj menjünk kicsit közelebb.
A kiállításnak ez a része, ez egy fotókiállítás, ami itt található bent többek között ebbe a barakban. Itt látható a rendszerváltás folyamatának egy poszterekkel, fényképekkel illusztrált története. Hát a 89-es rendszerváltásig vezető folyamatnak része volt ez a fajta puhadik diktatúra bevezetése és a legvidámabb barak cím megszerzése. Innen indulva meséli el ez a fotókiállítás a rendszerváltás folyamatát.
Egy ikon